Bormárka. Iránytű, borkalauz a mindennapokra. Borok és a borász, aki mögöttük van. Ízek, borvidékek, történetek. Minden pénteken délután a Trend FM-en. A házigazda Gál Márk és Antal Gábor. Mint ahogy a jó borokat utaztatás után pihentetni kell, úgy most a Bormárka csapata is megpihen egy kis időre, de az iránytű addig is a segítségükre marad, hiszen a korábbi adásaink beszélgetéseiből válogatunk. Ez a Best of Bormárka.
Ismét előkerül az iránytű, borkalauza mindennapokra, ez itt a Bormárka. A mai társműsorvezetőn pedig nem más, mint Antal Gábor. Szeretettel köszöntelek, szervusz Gábor!
Szia Márk! Jó újra itt lenni, és üdvözlöm a hallgatókat!
Fölfedjük a mai alkalommal meghívott vendégünknek a kilétét, aki nem más, mint ifjabb Kamocsai Ákos borász, és egyébként még itt nagyon gyorsan tegyük azért hozzá, hogy az Országos Borszakértő Bizottság egyik oszlopos tagja is, mindemellett pedig Ákos oktat és borászati tanácsadó is egyben. Édesapja révén már egész fiatal kora óta jelen volt, és részt vett a szőlővel kapcsolatos munkálatokban, legyen az meccés, kötözés, vagy úgy maga a szüreti munkával járó folyamatok egyik vagy másik szelete. Az iskolai évek után a szakma gyakorlati részét a Neszmélyi Hilltop borászatnál sajátította el, eleinte pincemunkásként, később palackozó vezető is volt, de a raktározásba is betekintést nyert, tehát egyre több és több szegmensében, nem csak a szüretbe, hanem a borkészítésbe is. Külföldi szakmai gyakorlatai során dolgozott Dél-Afrikában és Kaliforniában egyaránt, jelenleg pedig a fehérvári borbirtok vezető borásza. Ákos bevallása szerint, és most idézek, Somló az egyik legszebb hazai borvidék, egyrészről nagyon kicsi, a szőlők koncentráltan a hegyen vannak, és egyszerűen gyönyörű az egész, különleges varázsa van. Az adottságairól nem is beszélve, hogy milyen alapanyagokból lehet itt dolgozni. Szeretettel köszöntünk Ákos itt a Bormárkában.
Én is köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást.
Most, hogyha visszagondolok rögtön az idézetre, Somló az egy szerelem első látásra volt neked?
Abszolút. Azért nem ott kezdtem a pályafutásomat, hiszen a gyakorlati első éveket a Hilltopnál, apu mellett töltöttem Neszmélyen. Ahogy említetted, ugye külföldi gyakorlataim is voltak, és 2005-ben önállóan kezdtem el borászkodni Móron. Vettem egy kis pincét, és ott kezdtem el saját borokat készíteni egészen piciben a Hilltophoz képest. Főleg hatalmas méretbeli változás volt.
Lényegében akár egy jégtörő kérdés is lehet, amit Ákosnak most szándékomban áll föltenni, pontosan a témát elkezdve boncolgatni. Mennyiben jelenthető ki szerinted az, hogy a vulkanikus talajnak a testes borok állnak jól, Ákos?
Túlnyomó részt igen. Készítettem én is Somlón könnyebb borokat. Alapvetően szerintem ez a talaj, ez a terroár inkább a komolyabb, nagyobb eltartalmú boroknak kedvez.
Hogyha ez a felütésünk, és hogyha ez a kiinduló pontunk, akkor erre építsünk a továbbiakban kicsit, bontsuk ki a szálakat.
Ha már ezek a talajok, akkor van egy olyan, benne egy olyan kérdés fogalmazódott meg, hogy szerinted van-e olyan talaj, ugye itt van bazalt, meg andezit, meg riolit, azért Magyarországon is sok, ami vulkanikus, ami jobban kedvez ennek a stílusnak, vagy nem lehet így összehasonlítani?
Mármint a testesebb stílus?
Tehát, hogy vagy van-e olyan, nem tudom, hogy te hányféle talajjal dolgoztál, de van olyan vulkanikus talaj, ami szerinted jobb, itt most haza is beszélhetsz természetesen Somlóra, de hogy szerinted van-e, ami úgy igazán fekszik ennek, vagy ami igazán jó lenne?
Én szerintem azt nem lehet így elkülöníteni, hogy egy egyik jobb lenne, mint a másik. Különböző stílusúak, de ez nem... Szóval ez ízlés dolga, hogy valakinek ez tetszik jobban, valakinek a másik tetszik jobban, egy tokai teljesen más stílusú, pedig vulkanikus, mint Somló. Szerintem az élet, tehát a száraz borokról beszélve, szerintem én azt tapasztaltam eddig, hogy talán az élet útjuk is más és más egy tokai vagy egy somlói borna. Mm-hmm. Szóval inkább stílusbeli dolgok, és ezt nem lehetne így kijelenteni, hogy az egyik jobb, mint a másik.
Az igaz, hogy ma említetted az életkort, pont így az adás előtt beszélgettünk, hogy a Spiegelberg Istvánnal találkoztam, szintén somlói borász, és ő azt mondta, hogy régen, tehát a század elején, meg még korábban a Somlón 20-30-40 éves borokat ittak. Ez igaz?
Én ezt simán el tudom képzelni, igen. Én is kóstoltam régebbi somlói tételeket, és kiválóak voltak.
álljunk meg egy szóra, urak, ebben az esetben, főleg, hogyha fehér borokról beszélünk, már pedig feltételezem, hogy arra utaltál, Gábor, az imént, azért az talán nem annyira meglepő, akár laikus borkedvelőként is mondhatom ezt, hogy vörös borok esetében nyilván, főleg a testesebbeknél, hogyha 10 pluszos év, az még kimondottan akár a hegy csúcsát közelíti. Fehér boroknál ezt a akár 20-30 éves történetet hogyan kell elképzeljük a gyakorlatban?
Hát ebből nekem van tapasztalatom, mert hogy a saját boraim, amik ugye nem, most a vulkanikusról beszélünk alapvetően, de egy picit akkor visszakanyarodnék Mórhoz, hogy ott ugye mészköves talaj van. Nekem 2005-ig visszamenőleg az első évjáratomig majdnem minden évjáratból vannak még boraim elfektetve, és őrizgetem, és néha előszedjük, kóstoljuk, és elképesztően jók a borok. Tehát annyira jól bírják az időt, főleg ebben a stílusban elkészítve a saját boraimat hordóban érlelem, és hosszabb érlelést kapnak, mielőtt lepalackozom, és rendkívül a módon bírják az időt. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas téma. Nekem abszolút nem újdonság, és ezt próbálom is, akikkel találkozom, borkedvelőkkel, őket edukálni is erről, hogy ha fehér borban találkoznak egy 3-4-5 éves, vagy akár még idősebb borral, akkor ettől nem szabad megijedni, mert az lehet, hogy nagyon jó, és nem azért, mert éppen beragadt a polcon, és ott maradt, hanem ettől nem szabad megijedni. Fehér borok is tudnak nagyon komoly érlelési potenciált mutatni, ugyanúgy, mint a vörösek.
És hogyha példákban gondolkodunk, Ákos, akkor nyilván feltételezem, hogy a fajta az valamilyen tekintetben predesztinálja azt, hogy akár itt több éven át is jó oldalát tudja megmutatni a bor, mint mondjuk egy másik fajta, ahol lehet, hogy ez már ez az 5-6-7-8-10 év nem biztos, hogy segít rajta.
Na hát ebbe is tudok érdekeset mondani, mert a Hilltopnál pedig volt szerencsém részt venni egy olyan évjáratkóstolón, vagyis ilyen múzeális tételek kóstolóján, ahol Sauvignon Blancokat, olasz rizlingeket, könnyű reduktív borokat kóstolhattam, 10 éves tételeket, és olyan meglepően gyümölcsösek és frissek voltak, és izgalmasak voltak még minden mai napig, hogy az nagy meglepetés volt számomra, hogy igen, azt gondolná az ember, hogy vannak fajták, amik ezt jól bírják, mondjuk egy jó furmint, vagy egy jufarg, esetleg az olasz rizling, de hogy mondjuk egy, hát mondjuk az írsairól nem gondolnám, de olyan fajták, amikről az ember nem feltétlenül gondolná azt, azok is tudnak meglepetést hozni.
Igen, hát a Sauvignon Blanc is azért. A legtöbb ember fejében úgy él, hogy friss, könnyű, egy nyári növény, illetve bor, de talán csak a francia komoly Sauvignonokról gondoljuk, hogy ez...
A legtöbb esetben az eltarthatóság összefügg azzal, hogy azt az adott fajtát milyen stílusban készítettük el. De közben meg ez részben azért egy picit megcáfolja, mert azt mondaná az ember, aki mondjuk egy picit benne van a bor szakmában, hogy oké, Sauvignon Blanc is lehet, hogy idősen is jó volt, de mondjuk az úgy készült el, olyan beltartalommal lett szüretelve, fahordózták biztos, meg hogy ezek miatt volt ilyen. De közben a Hilltop stílusa nem ez volt. Könnyű, friss, reduktív borok, és 10 évesen gyönyörű volt a bor, szóval ez vannak ilyen kivételek vagy meglepetések az életben.
Igen, kicsit elkanyarodtunk a témától, mert lehet, hogy ezt érdemes lenne kibontani egy külön adásban, de hát ez összefügg amúgy a vulkanikus borokkal, mert hogy ott meg aztán tényleg ez az eltarthatóság több Igen. szempontból is.
De nem is baj, hiszen a felvezetőben már utaltunk rá, hogy elkezdjük kibontani a szálakat. Itt most kicsit beemeltünk több szálat.
Nem baj, ha kitekintünk egy picit a témából.
És ráadásul bevezettünk egy olyan szegmest, ami szerintem, de aztán majd lehet, hogy a hallgatóink megírják, hogy rosszul feltételezem, vagy lehet, hogy pont egyet fognak érteni. Ez abban a tekintetben, hogy a fehér boroknál, hogy beszéltünk is róla, hogy nem biztos, hogy széles körben ismert és merik a fogyasztók kipróbálni azt, hogy akár egy 11 néhány éves fehér bort nem csak hogy beszerezni, de fölbontani, elfogyasztani. És most ezt a, hát mondjuk úgy kérdőjelet sikerült kiegyenesítenünk akár egy felkiáltó jellé együtt közösen. Na de akkor vissza a vulkanikus borokhoz. Ha itt már a borvidékeket pedzegettük kisebb dimenzióban, akkor vegyük ezt górcső alá vulkanikus borok tekintetében. Talán kicsit ez a egyenlők az egyenlőbbek között síkon mozgolódva, hogy egy vulkanikusan előállított bor, ha lehet egyáltalán ezt így megfogalmazni, mondhatjuk azt, hogy minél inkább hordozza ezeket a minerális jegyeket, annál jobb, annál közelebb vagyunk a testességhez, vagy nincs egy ilyen kéz a kézben összefüggés? És mi a helyzet ez borvidékek lebontva?
Alapvetően a hordozás az picit szélesíti az ízspektrumot, több mindent ad a borba, de önmagában nem attól lesz eltartható valami, mert hordoztuk. Tehát egy tartályban erjesztett és tartályban érlelt bor is nagyon hosszú időt tud fejlődni. Tehát önmagában nem a hordozás, inkább a beltartalmi értékei, hogy milyen érettségben szüreteltük, illetve hogy maga a szőlő a terroárral mit hozott magával, milyen beltartalmi értékeket.
De ez még gondolom sav, tannin, tehát vannak dolgok, amik hozzájárulnak a...
Így van, önmagában egyik sem, tehát nagyon érdekes dolog ez, mert sok mindenre láttam már cáfolatot. Szóval láttam már olyan saját boromon keresztül tök alacsony összsavval, olyan friss még mindig, mondjuk egy 10 éves borom, hogy 5-ös savval, fehér bor. Mert az ásványanyag tartalom, tehát a mineralitás ott van benne, és egyszerűen van, és nem érezni, hogy ennyire lágy lenne, mert közben az ásványosság ezeket picit felemeli, kidomborítja, és az időt ugyanúgy jól bírja. De persze ezek az alapsémák, hogy egy magas alkohol, egy magas savtartalom, az alacsonyabb pH is ebben segíthet, hogyha nyilván magas alkoholnál a pH inkább alacsonyabb, vagy inkább magasabban van szintén, de egy kevésbé érett alapanyag meg pont amiatt lehet eltartható, gondolok itt mondjuk egy pezsgőre, ahol alacsonyabb pH van, nyilván más összetevők is számítanak. Szóval sok minden számít.
De akkor a talaj az igen.
Abszolút, nagyon erősen befolyásolja, igen. Tehát mondjuk egy homoki borból hiába magas az alkohol, ott nem biztos, hogy 10 évesen az a bor még olyan gerince lesz, hogy még az élvezetes lesz. Persze ebben is kóstoltam már kivételt, de nem annyira jellemző.
Egy kicsit olyan ez, vagy az jutott eszembe, mint az ételbor párosítás, hogy vannak ilyen mondások, hogy általában A jó B-vel, meg C jó D-vel, de ott is már múltkor is biztattuk a hallgatókat, hogy azért érdemes kísérletezni, mert amíg az ember nem kóstolja össze, addig nem biztos, hogy tudja így előre, és azért itt is úgy látom, hogy vannak főszabályok, de azért lehetnek meglepetések.
Igen.
Szóval mindenkit arra biztatunk, hogy minimum 2 palackot vegyen, ha vesz valamit, és az egyiket tegye el, és nézze meg, mi lesz belőle.
Valóban, és akkor maradjunk is talán ennél a, hát nevezzük akkor minerális jellegnek, de sokszor, amikor ezt akár fesztiválokon hallani, csak társaságban beszélgetnek, vagy épp egy borász utal rá, és valaki mondjuk nem nagyon jártas ezekben, hát most nem tudom, használhatom-e azt a kifejezést, hogy szakzsargon, talán jelen esetben ez így belefér, és ha testes vulkanikus borok, akkor ezt bontsuk egy-két gondolat erejéig ki, hogy egészen pontosan mit kell ez mondjon a hallgatóinknak.
Mármint, hogy hogyan találja meg a fogyasztó a polcon ezt így a bort, van. Amit ő... keres? Hát...
Somló esetében ott viszonylag adott, nem, hogy bár tudom, hogy a hegy ilyen kívül, tehát már a sík részekről is azért nagy Somló van, hogy származhatnak szőlők, de azért úgy jó eséllyel, ha somlói bort veszek, akkor ezek az ízjegyek ott lesznek benne.
Igen, nagy általában igen. Nagy valószínűséggel igen, viszont ezt mi próbáltuk egy picit megtörni. Uh-huh. Ezt a fajta előítéletet a magyar borfogyasztók fejében, mert valóban ez van.
Hátrány is, úgy éreztem.
Szerintem igen. Uh-huh. Méghozzá azért, mert a trend az nem a kifejezetten testes nagyboroknak az ideje van most, ha a mainstreamet nézem, hanem a könnyű friss borokat fogyasztják szívesen az emberek, és sokak fejében, ha valaki somlóval találkozott, akkor sokak fejében az van meg, hogy somló az egy kemény karakteres férfias bor. Testes érlelt borok. És ezzel nehéz közel kerülni a fogyasztókhoz. Próbáltunk olyan borokat is készíteni, amik egy picit könnyebben értelmezhetőek, egy picit könnyedebbek, frissebbek, és ez is működik bizonyos keretek között. De azért nem egyszerű, ahogy itt a felvezetőben említettétek, a terroár sokszor rányomja a bélyegét a könnyű borokra is.
Mondhatni, hogy akkor ilyen tekintetben Somló kicsit, hát szerencsés vagy nem szerencsés, attól függ, hogy honnan nézzük, de jól behatárolt ami az adottságokat illeti, és ezen belül nem tudom, mennyire van lehetőség egyáltalán kísérletezni más fajtákkal, amelyek talán kevésbé szeretik az ottani talajbeli adottságokat.
Hát volt szerencsém dolgozni olyan fajtával, ami nem kifejezetten somlói fajta, de a tulajdonos a trendeket figyelve telepített ilyen fajtát, népszerű, könnyű, friss, gyümölcsös fajtát, és azért évről évre szenvedtünk azzal, hogy abból olyan trendi bort készítsünk, amit más borvidékeken is tudnak, mondjuk egy Irsay Olivert. És nem volt egyszerű, mert ha még frissen el is tudtuk úgy készíteni, hogy ez egy tényleg nagyon könnyű, és abszolút a primör gyümölcs jegyek domináltak, fél éven belül valószínűleg már előjött a terroir, és már egy picit átalakult a bor az érés alatt.
Kis palacbukét is.
Úgyhogy én egyébként abszolút azon a véleményem vagyok, hogy szerintem Somlóról nem feltétlenül trendi borokat kell kihozni, hanem inkább azt kellene megpróbálni értékesíteni, és arra bevonzani a fogyasztókat, amiben ott nagyon jók vagyunk. A komoly testes fehér borokban nem olyan nagy ez a borvidék, nem olyan hatalmas ennek a borvidéknek a mennyiségi kínálata, hogy ne lehetne megtalálni azokat a fogyasztókat, akik ezt szeretik.
Az első beszélgetős résznek a végéhez közeledünk, de még vissza fogunk térni úgy a vulkanikus borokhoz, mint a somlói borokhoz, vagy a kettőt akár egyben is fogjuk tudni kezelni, de ez majd a második részben, amikor a borok kicsit közelebb lesznek majd hozzánk. Most pedig a záró akkordja az első résznek, beavatjuk Ákost, úgy neveztük el ezt a rovatot, hogy borcseppek. Lényegében itt egy olyan idézőjeles merényletet szoktunk elkövetni a meghívott vendégeink ellen, hogy korábbi interjúkat keresünk vissza, és azokból kisebb, hát nevezhetjük morzsáknak, de sokkal inkább a borokból kiindulva nevezzük cseppeket, ragadunk ki, és nem szembesítő jelleggel, hanem inkább arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit mondjuk néhány vagy jó néhány évvel ezelőtt állított a vendégünk, mennyiben ért vele egyet, vagy ilyen vagy olyan akár külső hatások, hiszen értek bennünket és érnek is bennünket gazdagon, tetszik vagy sem, ezeknek tükrében mennyiben gondolja adott esetben másképp, mint ahogy azt akkor nyilatkozta. Visszapörgetjük az idő kerekét, az első borcseppel nem annyira sok évvel ezelőtt nyilatkoztad, annyira karakteres a hegy, a talaj, vulkanikus kőzet, hogy még a könnyű boroknál is érződik az ásványosság, ami egyedivé teszi. Emellett mégis tud frissebb, fiatalosabb lenni. Feltételezem, hogy főleg ez az utolsó része a mondatnak, és most itt néhány perccel ezelőtt utaltál is rá, hogy jelenleg olyan szelek fújnak, hogy inkább a könnyedebb irányba kell elmozdulni, vagy legalábbis a vevők, fogyasztók ezt igénylik.
Igen, én ezt továbbra is így gondolom, amit akkor ott említettem. Tudunk, volt rá példa, és most is idén is ez a cél, hogy készítsünk könnyebb stílusú bort is a hegyről, de ennek mindig is meg lesz az a somlói karaktere, és szerintem ez nem is baj, nem nekünk nem neszméi, vagy nem etyeki friss bort kell készítenünk, hanem somlóról, és az szerintem egyáltalán baj, ha ebben vannak felismerhető jegyek, de emellett próbálunk törekedni arra, hogy ez könnyedebb köntösbe öltöztessük azt a bort.
És akkor jöjjön a második borcsepp, itt viszont visszapörgetjük becsülettel az időkerekét. Egy kicsit nehezedik a feladat.
Amikor szüret után elkészülnek az új borok, és kóstolgatjuk őket. Tervezgetni, hogy melyikből mi legyen, kitaláljuk a házasításokat, ezt nagyon élvezem. Meg persze a vendégekkel való találkozást. Jó azt érezni, hogy szeretik, amit létrehoztunk. És én csak annyit fűznék hozzá, hogy most, hogy nem saját pincészeted van, hanem főborász vagy, ez a szelete is megvan még a munkának, a vendégekkel való találkozás?
Mind a kettő megvan. Saját borokat is ugyanúgy készítem tovább, tehát morgon is készülnek borok, illetve itt a tanácsadói főborászi munkám alatt is találkozom fogyasztókkal, vendégekkel. Az is nagyon izgalmas, nagyon, nagyon érdekes beszélgetések szoktak kikerekedni egy-egy ilyen borkostolóban, amikor vendégek látogatnak el hozzánk. És tényleg tök jók az emberek, azért jönnek, mert érdekli őket a bor, érdekli őket az a dolog, amit mi csinálunk. Úgyhogy ez nagyon izgalmas. És az a része, amikor kierjednek az új borok, és ezeket kóstolgatjuk, tervezgetjük, hogy akkor melyik kategóriába fog kerülni, mit mivel házasítunk, meddig érleljük, még kivesszük-e hordóból, vagy éppen a másik betesszük-e hordóba. Ezek nagyon izgalmas feladatok, főleg amiatt, mert szerencsére legtöbb esetben sikerélmények vannak, mert olyan jó helyeken tudunk dolgozni, meg olyan jó feltételek mellett, akár otthon a móri szőlőkkel és borokkal, akár Somlón, hogy jó érzéssel töltél az embert, amikor a szüret után az új borokat kóstolgatjuk, és azt látjuk, hogy ezek sikeres borok lehetnek remélhetőleg.
Ha már izgalmas feladatok, akkor ránk is vár jó néhány perc múlva egy izgalmas feladat. A szünet után folytatjuk.
A szünet után folytatódik a Bormárka, itt a Trend FM-en.